Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Romániában a téli olimpiai játékok nézettsége és a közönség érdeklődése mérsékelt összehasonlítva más országokkal vagy más sporteseményekkel. Bár vannak nézők és szurkolók, különösen a sport iránt fogékonyabb csoportok, az esemény nem tartozik a legszélesebb körben követett sportközvetítések közé a hazai médiapiacon. A téli sportok iránti érdeklődés alapvetően szerényebb országos szinten, részben azért, mert Románia hagyományosan gyengébb eredményeket ér el a téli olimpiákon, és kevesebb úgynevezett sztársportolója ismert világszerte ezen a területen. Évek óta esély sincs az éremre. Ezért más irányból igyekszünk közelíteni a téli olimpiai játékokhoz, sportgazdasági szempontból. Németh Viktória, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
2019-ben döntött a Nemzetközi Olimpiai Bizottság arról, hogy hol lesz az idei téli olimpia helyszíne, Milánó, Cortina d'Ampezzo. Utazzunk vissza 2019-es évben, Stockholmmal versenyzett az olasz régió, az olasz város. Mi volt ennyire nyerő Stockholmmal szemben? Most már tudjuk ezt.
Azt kell látni, hogy több szempontot is nézett az Olimpiai Bizottság, mikor kiválasztották a következő téli olimpiának a helyszínét. Az 2014-ben elfogadott úgynevezett Agenda 2020 elvei nagyon fontosak voltak e tekintetben. Ez magának a kiválasztási folyamatnak is, egy tárgyalásos kiválasztásnak is már a részét képezte. Az Olimpiai Bizottság szeretné, hogyha a városok most már nem úgy gondolnának az olimpiára, mint ami hatalmas nagy költségvetési terhet jelent, és teljesen átformálja egy-egy városnak a képét. Sokkal inkább azt szeretné az Olimpiai Bizottság, hogyha a városoknak a fejlődését szolgálna egy olimpia, költséghatékony lenne, és a környezeti szempontból is a fenntarthatósági elveket képviselni. Ezen kívül azt is szeretnék látni, hogyha egy pályázó olyan programokkal is elő tud állni, amelyek nem feltétlenül az olimpiához közvetlenül kapcsolódnak, hanem például a lakosságot motiválja arra, hogy ők is mozogjanak, aktív életmódot folytassanak. És e tekintetben Milánó Cortina d'Ampezzónak sikerült egy nagyon jó pályázatot benyújtania. Ezen kívül pedig az Olimpiai Bizottság utólagosan úgy nyilatkozott, hogy azért is Milánó nyerte el Stockholmmal szemben ezt a rangos elismerést, mivel az olasz népesség, illetve az olasz politikai elit is sokkal inkább beállt az olimpiai mozgalom mögé, és sokkal nagyobb lelkesedést érzékeltek részükről, mint amit Svédország esetében tapasztaltak.
Egyébként nem meglepő az, hogy Svédország esetében, meg hát voltak korábban más városok is, amelyek esetében nem volt olyan nagy a lelkesedés a lakosság részéről az olimpia szervezését, illetően egyébként a legutóbbi nyári olimpiai játékok esetében Párizs kapcsán is nagyon sokat olvashattunk arról, hogy mennyit háborogtak a párizsiak azért, mert felbolygatta a várost a sportrendezvény. A 2010-es évek végén, 2020-as évek elején több város is visszalépett, vagy visszavonta olimpiai pályázatát. A költségek, közvélemény ellenállása, illetve a környezeti meg társadalmi aggodalmak miatt így érkezünk el az Agenda 2020-hoz, amit ön már említett. Ezért volt szükség erre?
Igen, látunk egy olyan folyamatot, akár az athéni olimpiától indulólag, de ezen kívül más tényezők is hozzájárultak ahhoz, hogy egyre népszerűtlenebbé vált olimpiát rendezni. Voltak persze nagyon pozitív kivételek, a Los Angeles-i olimpiát szokták kiemelni, az volt talán a minta arra, ahogy a párizsi olimpiát, a nyári olimpiák sorában megszervezték, és ezek az új elvek már csirájában megjelentek Los Angelesben. A téli olimpiák esetében pedig nagyon jó példa volt 2002-ben Salt Lake City. És alapvetően ezek a városok nem feltétlenül álltak ellen magának az olimpia szervezésnek sem, sőt látunk olyan adatokat, hogy akár még a londoniak is utólagosan nagyon büszkék voltak Londonra, és nagyon örültek, hogy ott volt az olimpia. Viszont amíg meg nem rendezték a 2024-es Párizsi olimpiát, vegyes érzelmeket láttunk. Azért azt már lehetett tapasztalni, hogy a soron következő olimpiák iránt megnövekedett az érdeklődés, hiszen pont ott a párizsi, illetve a soron következő 2028-as Los Angeles-i olimpiánál volt az a mély pont, amikor már senki nem akart olimpiát rendezni, és amikor a 24-eset odaidélték, gyorsan a 2028-asat is kiosztották Los Angelesnek. Viszont ez a folyamat azóta visszájára fordult, részben az Agenda 2020 elveinek köszönhetően, részben pedig annak köszönhetően, hogy Párizs összességében nem csak gazdaság ösztönző hatásokat tapasztalt az olimpia során, illetve annak arra való felkészülés következtében, hanem összességében is többlettel zárta a párizsi költségvetés.
Agenda 2020, Agenda 2020, illetve most van egy plusz 5 reformcsomag is. Ez kiegészítés, folytatás, újragondolás, mi ez?
Ez 2021-ben született, amikor a tokiói olimpiára került volna sor, de azt el kellett halasztani egy évben, és az olimpiai bizottság úgy látta, hogy nagyon fontos a meglévő elvek mellett az, hogy a városok, a helyszínek és maguk a szervezők és a sportszövetségek rugalmasan tudjanak reagálni egy-egy hirtelen és váratlan eseményre, mint amilyen a koronavírus járvány is volt, és ezt a rugalmasságot erősítette a már meglévő elvek mellett ez az 5 pontos, illetve 15 pontos, de 5 elvet tartalmazó kiegészítés.
Ezeknek a reformoknak az egyik kulcsszava az a meglévő infrastruktúrának a használata. Reálisan valóban csökkenti ez a későbbi kihasználatlanságnak a kockázatát, vagy egy nagyon szép kulcsszó, jelszó, ami mögé be lehet bújni?
Igen, ezt meg lehet tapasztalni ezt a folyamatot nem csak az olimpiák esetében, hanem Magyarországon például a vizes világbajnokságokat is ide sorolhatjuk. Amikor 2017-ben elkészült a Duna Arena, akkor valószínűleg még a tervezők sem gondolták, hogy hányszor fog itt vizes világbajnokságra sor kerülni, hiszen 2022-ben már szinte ott tartottunk, hogy elmarad a vizes világbajnokság, amit Fukuokába terveztek, és Magyarország tudott beugrani hirtelen, és ennek köszönhetően volt ez a nagy világesemény. És 2027-ben pedig Magyarország hivatalosan is megpályázta és újra elnyerte a vizes világbajnokságnak a rendezését, és ezen kívül nagyon sok esemény, akár európai szintű, akár utánpótlásra és felnőtt korosztályban is rendeznek versenyeket ugyanezen a helyszínen. És szintén nem csak Párizsban, hanem korábbi magyarországi sporteseményeken is láttuk azt, hogy nem klasszikus vagy nem tipikus létesítményekben, illetve helyszíneken zajlik az olimpia. Nagyon szép példája volt Párizsban az, ahogy a Grand Palais-ba rendezték meg a vívó versenyeket, illetve a taekwondo versenyeket, ami alapvetően egy kiállító tér, ahol időnként sporteseményekre is sor kerül, de nem feltétlenül ez a fő funkciója, de nagyon látványos volt, nagyon jól ki lehetett használni abból a szempontból is, hogy erősítette az országimást, vagy az érdeklődést Franciaország iránt, és megint csak nagyon sok olyan eseményt tudunk mondani Magyarországon, akár az említett vizes világbajnokságot is, ahol például a Városliget jelent meg a szinkronúszó eseményeken, mint a gyönyörű szép háttér is, mint az országimás egy fontos eleme. Tehát azt látjuk, hogy az utóbbi időben nem csak az olimpia, hanem úgy általánosságban nagy nemzetközi sporteseményeknek a rendezése is átalakult, és fontos az, hogy az az intézmény, ami vendégül látja a sportolókat és a szurkolókat, az egy fenntarthatóan kihasználható létesítmény legyen.
Németh Viktória, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője a mai napra kész vendége. A téli olimpiáról beszélgetünk, de annak főként a gazdasági vonatkozásairól. Miért jó egy országnak az olimpiának a megszervezéseit? Beszéltünk arról, hogy a 2010-es évek végén, 20-as évek elején több város is visszaléptette a pályázatát, költségek, közvéleménynek az ellenállása miatt, társadalmi aggodalmak miatt. Miért jó egy országnak az olimpiát szervezni? Vagy egy országnak jó, vagy egy városnak jó, vagy egy régiónak jó?
Ez összetett kérdés, így ahogy elhangzott az önkérdésében is. Alapvetően, ha egy ország elnyer egy olyan nagy nemzetközi sporteseménynek a rendezési jogát, mint az olimpia, de akár idehozhatjuk a világkiállításokat, ami ugye a sporton kívüli világ, akkor ilyen esetekben egy ország már a saját felkészültségéről, rátermettségéről is tanúbizonyságot tesz nemzetközi szinten. Ez pedig már egy vonzó tényező, úgynevezett soft power, puhahatalom, ami más tekintetekben is felhasználható. Legyen szó akár arról, hogy egy ország képes vonzani a turistákat, vagy arról, hogy szívesebben kötnek megállapodást ennek az országnak a képviselőivel, akár vállalatokkal, akár különböző szövetségekkel, mint másik országgal is. Például, ha vesszük a 2024-es németországi labdarúgó Európa-bajnokságot, hiába ismeri mindenki Németországot. Németország úgy érezte, hogy frissítenie kell az úgynevezett Németország márkán, vagy azon a képen, ami a világban Németországról megmutatkozik éppen aktuálisan. És ezért egy kiváló alkalom volt az, hogy rengetegen, több százmillióan figyeltek ebben az időszakban Németországra.
Mit kell értenünk azzal, hogy a sport az puha hatalom? Minek a hatalma? Hogyan tud befolyásoló lenni a sport? Vagy egy ekkora sportesemény, mint olimpia, vizes VB, Európa-bajnokság, sorolhatnám?
Nagyon komplex és összetett feladat. Egyrészt megnyerni egy ilyen pályázatot, másrészt pedig lebonyolítani ezeket az eseményeket. Ha valakinek rosszul sikerül egy ilyen szervezés, mint mondjuk Görögország esetében, akkor az évekre vagy évtizedekre rányomja a bélyegét arra a képre, amit mondjuk Görögországról alkotunk. És ezen kívül a görög olimpia tekintetben is egy negatív példa volt, hogy magát az olimpiai mozgalmat is évekre megpecsételte. Viszont, hogyha egy szervezés jól sikerül, mint például amit a párizsi olimpia esetében láttunk, akkor nem csak az olimpiai mozgalom lesz újra vonzó, hanem felfigyelnek azok a turisták, akik egyébként tudnak róla, hogy van Franciaország, de talán azt gondolják, hogy ez egy unalmas úti cél, mert már régóta oda jár mindenki, valamilyen exotikusabb helyszínre kéne elmenni, de mégis az olimpia felfrissíti ezeket az emlékeket, és újra vonzóvá tudja tenni azt a várost, ami megszervezte azt a egyik vagy másik sikeres olimpiát, lehet ez Salt Lake City vagy Los Angeles is, de a barcelonai olimpia is ugyanilyen pozitív képet tud festeni magáról, Barcelonáról is, és Spanyolországról is. A másik oldala ennek, hogy egy sportesemény pozitívan tudhatni egy-egy ország megítélésére, az, ahogyan a sportolók teljesítenek ezen az adott sporteseményen. Az Amerikai Egyesült Államok esetében nyilván senkinek nincs kérdése, hogy ő fog végezni a különböző éremtáblázatoknak az élén, de egy-egy olyan kis országnak is van kitörési lehetősége, amire például megint csak Magyarország jó példa lehet, hogy az egyfőre jutó olimpiai aranyérmek, illetve érmek száma az mindig benne van a top 3-ba világszinten, és ez a tekintetben is vonzó tényező, hogy egyrészt vonza ide a sportszakembereket, például a Nemzetközi Vizes Szövetség ide költöztette székhelyét Svájcból, és ennek mentén elindultak olyan programok és fejlesztések is, ami erősíti azt a tudásátadást, amit Magyarország szakmailag el tud végezni, hiszen szeretnek ide járni a nemzetközi szintről több sportágban is, mind az atléták, sportolók, mind pedig a szakemberek tanulni, fejlődni, és a munkaerőpiac tekintetében is tud egy pozitív képet festeni, hiszen akkor ennek az országnak olyan lakossága van, akik ilyen nagy teljesítményekre képesek.
Gazdaságdiplomáciai eszköz az olimpia, vagy a sport, melyek azok a konkrét csatornák a felsoroltak mellett, amelyeken keresztül a sport gazdaságdiplomáciai eszköz, vagy mondhatjuk azt, hogy az az ország, amely, vagy az a város, régió, amely elnyerte egy olimpiának a megszervezését, és sikeres volt, az örökre beírta magát a gazdaságtörténelembe is, nem csak a sporttörténelembe?
Igen, mindenképpen van egy ilyen vetülete is, egy gazdaságtörténeti vetülete is, és a diplomáciai szálak is fontosak. Sok olyan történet van, hogy két ország, akik valamilyen konfliktusban álltak, például India és Pakisztán, az úgynevezett cricket diplomácián keresztül tudtak elérni barátibb viszonyt egy átmeneti időre, tehát a sportnak ilyen szerepe is lehet, akár feszültséglevezető szerepe is lehet, de ez szigorúan a diplomáciai tekintetet nézve. Ha pedig a gazdasági kapcsolatokat nézzük, akkor ez az említett németországi labdarúgó Európa-bajnokság egy nagyon jó példa. Minden más sporteseménynek is van ilyen hatása, de Németország például azt tűzte ki célul, hogy a kissé megkopott Németország márkát egy kicsit felfényesítse, és ismét több figyelem irányuljon Németországra. Azt gondolnánk, hogy egy ilyen fontos és európai szinten top nagyhatalomnak nincs erre szüksége, de a németek mégis fontosnak érezték ezt, és látták ennek szükségességét, hogy újra beruházások érkezzenek, újra vásároljanak bizonyos német termékeket. Központi jelen volt az Európa-bajnokság esetében az, hogy a fenntartható, illetve zöld szegmensben megmutassa magát Németország, akár a stadionok kivilágításától elkezdve a különböző elektromos közlekedési eszközökön keresztül. Nagyon sok aspektusa és vetülete volt ennek, és ilyen tekintetben igen, nagyon fontos eszköz tud lenni, nem csak egy olimpia, de egy nagy nemzetközi sportesemény, hogy fontos gazdaságdiplomáciai kapcsolatok létrejöjjenek, stimulálja egy-egy országnak a gazdaságát a sportesemény.
Térjünk vissza a téli olimpiára. A Föld rekordütemben melegszik. Van, aki azt mondja, hogy miért kell egyáltalán úgy téli olimpiát szervezni, hogy több millió köbméter havat, műhavat állítunk elő ahhoz, hogy megfelelő minőségű sípályákat tudjanak biztosítani a sportolóknak, tehát rekordütemben melegszik a Föld, így azon helyszínek listája, amelyek megbízhatóan rendezhetnek téli olimpiát, hangsúlyozom úgy, hogy be kell üzemelni a hóágyukat is, Milánó Cortina d'Ampezzóban is ez történik. Nagyon-nagyon szűkül tehát a lista. Ezért vált ismét versengéssé az téli olimpiai rendezési jognak a megszerzése? Benne van ez?
Akár ez is benne lehet. 2050 az a dátum, amit mondanak, hogy addigra fog drasztikusan leszűkülni azoknak a területeknek a köre, ahol téli olimpiát meg lehet rendezni. Ugyanakkor láttunk teljesen atipikus jelentkezőket is még a kezdeti fázisban, például Törökországra nem úgy gondolunk, mint egy téli sport nagyhatalom, de ők láttak fantáziát abba, hogy megmutassák magukat ezen a pályázaton, illetve azt, hogy nekik is vannak magas hegyeik, ahol lehet síelni. Végül aztán ők visszaléptek az olimpia szervezéstől. Ha a konkrét mostani Cortina d'Ampezzo milánói olimpiáról beszélgetünk, akkor azt látjuk, hogy az időjárás kegyes volt Olaszországgal, és sokkal kedvezőbbek a havas feltételek, mint ahogy ezt a pár hónappal ezelőtt a szervezők várták. Ezen kívül van egy olyan tendencia, ami azt mutatja, hogy valószínűleg az olimpiai bizottság is el fogja gondolni a szervezési elveket, hogy milyen magaslatban lehet megszervezni, mennyire magas északi szélességi kör az, ami még szóba jöhet, tehát elsősorban a skandináv, észak-európai, észak-amerikai vagy akár oroszországi helyszínek azok, amikre majd egy idő után leszűkülhet ez a kör. Másrésztről viszont az időablakot is próbálják összehúzni, illetve előrébb hozni, hogy egészen bizonyosan hideg tél legyen abban az időszakban, amikor a téli olimpiára sor kerül. Tehát itt is még van bizonyos mozgástér, talán nem ez motiválja elsődlegesen most a pályázó országoknak körét, és különösen olyan szempontból nem, hogy a következő 2030-as téli olimpia az megint az Alpokban fog zajlani, Franciaországban. Ez a Francia Alpoknak lesz a téli olimpiája, ami szintén egy több helyszínes téli olimpia lesz, mint amit most Olaszországban is látunk, és itt az a főbb tendencia, hogy az olimpia most visszatért a klasszikus síközpontokba, honnan picit eltávolodott Pekingelése a dél-koreai Pjongcsanggal.
Több helyszínt említően az olcsóság és a fenntartatóságnak az elmélete az hogy fér össze a több helyszínes gyakorlattal?
Úgy fér össze a több helyszínes gyakorlattal, hogy azok a sportolók, illetve szurkolók, akik egy-egy sportágnak szurkolnak, illetve egy-egy sportágat képviselnek, csupán egy-egy helyszínre kell ellátogatni. Inkább szétosztották az érdeklődési kör szerint is azokat, akik részt vesznek az olimpián, és ez megmutatkozik abban is, hogy még sosem volt ilyen, hogy 6 olimpiai falut jelöltek ki. És ráadásul ezek az olimpiai falvak nem is olyan létesítmények, amelyeket korábban már mint vagy szálloda használtak, vagy például Milánóban ez egy későbbi diákszállás lesz, ami más típusú problémákat igyekszik majd a jövőben orvosolni, de mivel mindenki a saját helyszínén lesz, így sokkal kevesebbet kell majd közlekedni mind a szurkolóknak, mind a sportolóknak. És még egy további zöld tényezőt is behoztak a szervezők, ez pedig a létesítményeknek az áramellátása, amelyet igyekeznek szintén 100%-ban megújuló erőforrásokból megoldani.
Alacsonyabb költségű, fenntarthatóbb és alacsonyabb költségű multisport eseményként apostrofálják az idei milánói Cortina d'Ampezzo-i téli olimpiai játékokat. Ez rányomhat az eseménynek a minőségére?
A párizsi olimpiának a megítélése is e tekintetben egy kicsit ellentmondásos volt. Alapvetően pozitívumként emlegetjük azt, hogy költséghatékony volt, fenntartható volt, zöld célokat tűztek ki, de azért persze nyilván sokszor hallottuk akár a sportolóktól is azt, hogy a bútorok minősége nem olyan volt az olimpiai faluban, mint amit ők megszoktak, és hát a sportolók számára az a rossz hír, hogy egyébként Párizsból elhoztak mintegy 20 000 tárgyat, ezek lesznek majd az olaszországi téli olimpiának a helyszínein is a falvakban, a faluban, és hát nyilván majd megint találkozhatunk ezzel a jelenséggel, mint amivel Párizsban is találkoztunk. Ez mindenkinek a saját ízlésének a dolga, hogy ön örül-e ennek, vagy nem. Az olimpiai mozgalom szempontjából azért pozitív, mert ez visszaadta a lendületet az olimpiai mozgalomnak annak, hogy újra egy-egy város meg akarja rendezni ezt az eseményt.
Új korszakot nyithat az idei téli olimpia a globális megasporteseményeknek a történetében. Ugye itt fenntarthatóságról, pénzügyi racionalitásról, illetve hosszú távú gazdasági haszonról beszéltünk. Tehát érvényesülhetnek ezek mind-mind egyszerre ezen túl is?
Igen, abszolút ez a törekvés nem csak az olimpiák, hanem minden más nagy nemzetközi sportesemény tekintetében is, amiben Milánó Cortina d'Ampezzo újítás lehet, az a helyszíneknek a térben való szétoszlatása, az, hogy nem egy-egy területet terhelnek túl látogatókkal, vagy a sporteseményekkel, és így volt biztosítható az is, hogy ne kelljen új létesítményeket felhúzni, hanem meglévőket tudtak bevetni az olimpia, vagy tudnak majd bevetni az olimpia alkalmával. Másrészt pedig majd ez a jelenség, hogy 6 olimpiai falu van, ez a jövőben egy olyan dolog lesz, amire úgy hivatkozunk vissza, hogy először Milánó Cortina d'Ampezzóban láttuk.
Olaszország igencsak jelentős gazdasági reményeket fűz az idei téli olimpiához. A várakozások szerint az országra jellemző lassú GDP növekedés közepette potenciális növekedési katalizátorként szolgálhat ez a sportesemény. Hogyan?
Elsősorban a tekintetben tartják fontosnak ezt az eseményt, hogy megújult az úthálózat. Ez egy régóta várt esemény volt a régióban, az észak-olaszországi régióban, és ez egy folyamatos gazdasági ösztönzést adott a régió gazdaságának, hiszen egy olimpiára való felkészülésre mindig 7 évet biztosít az olimpiai bizottság, tehát ezért beszélünk arról, hogy 2019 és 26 között mi történt. És hasonló példát, hogy a közúti hálózatot újították meg, illetve egyszerűsítették, és tették a helyszíneket elérhetőbbé, egyszer már láttunk a történelemben, 2002-ben Salt Lake City-ben, ami egy nagyon sikeres projekt volt. Maga a városvezetés is nagyon sokat várt ettől, hogy fejlődik a turisztikai központ, illetve annak a közlekedése, és aztán ezek a pozitív várakozások beigazolódtak, és azóta is ez egy minta a téli olimpiának számít a tekintetbe, és most Milánó ezt igyekszik másolni és követni. És mivel ezek a fejlesztések a turizmust szolgálják, így a legnagyobb várakozások a tekintetben vannak az olimpia kapcsán, hogy időszakosan is fellendíti a turizmust, 2-2,5 millió látogatóval számol most Olaszország, ami többlet ahhoz képest, ami más évekre, mondjuk a tavalyi évre jellemző volt. És ezen kívül azt is várják, hogy azok a látogatók, akik messzebbi célpontokról, például Észak-Amerikából vagy Távol-Keletről érkeznek, ők hosszabb időt is töltenek Olaszországban, akár 2 hetet is, vagy 1 hónapot beutazzák az egész országot, hogyha már itt járnak Európába, és Olaszországnak rengeteg látnivalója van, így ez a hatás már nem csak regionális, hanem a teljes országot érinti. És összességében pedig azért ilyen kiemelt sportesemény alkalmával a téli olimpiát 3 milliárdan nézik meg, vagy követik valamilyen szinten. A jövőbeli turizmusra, illetve országimásra is jelentős hatása lehet annak, hogha most Olaszország és Milánó Cortina d'Ampezzo jól vizsgázik, és jól mutatja be saját magát.
Említette ön azt, hogy hát nem csak az olimpia helyszíneit látogathatják meg a potenciális turisták, hanem Olaszország más régióit is, vagy miért ne Európának a más országait. Tehát akkor jól értem, hogy a várható gazdasági hatások azok ideális esetben nem lokálisan koncentrálódnak, hanem ilyen nemzetgazdasági szintű növekedési impulzus kerekedhet ki ebből?
Kikerekedhet nemzetgazdasági szintű impulzus is, de érdemes azért azt látni, hogy elsődlegesen egy átlagos turista 3 éjszakára érkezik az olimpiára. Ez nagyságrendileg ez a 2-2,5 millió látogató, akik jegyeket vásárolnak. Ilyenkor azért jellemző az is, hogy az érzelmi felhőtségben sokkal többet szoktak költeni egy átlagos turistánál, akár szuvenírekre, akár vendéglátásra, de a szálláshelyszolgáltatást is ide sorolhatjuk. Nagyon pozitív emlékekkel fognak ők távozni, valószínűleg ezek miatt, az érzelmi tényezők miatt majd sokkal jobban megmarad a fejükbe Olaszország, és ilyenkor általában az a jellemző, hogy ajánlják is az olimpia helyszínét a saját ismerőseiknek, barátaiknak, sőt erre a közösségi média már egy nagyon-nagyon jó felület, és ezen kívül pedig ők maguk is nagyon szívesen vissza szoktak térni egy-egy nagy sporteseménynek a helyszínére. Ez elsődlegesen a régiót érinti, de a tovább gyűrűző hatások, illetve a tovább mozgó turizmus az regionálisan is hathat Olaszország más régióira, és ahogy ön is mondta, valószínűleg azok, akik messziről jönnek Európában, máshova is el fognak látogatni.
Zárásként ugye arról beszélünk, hogy nem csupán egy városban rendezik az idei téli olimpiai játékokat, hanem egy egész régióban. Most nem néztem meg az én saram, hogy hány kilométer, vagy mekkora távot utazhatnak be azok, akik részt vesznek a teljes téli olimpián. De hogy a kérdés igazából az, hogy ha a milánói Cortina d'Ampezzo-i téli olimpia az sikeres lesz, az inkább a kisebb, ilyen regionális, több központú olimpiáknak az irányába fogja eltolni a jövő olimpiáit, vagy akár kérdezhetném azt is, hogy ha ez a modell sikeres lesz, akkor a ilyen gigantikus egyvárosos olimpiai játékoknak a korszaka az leáldozott?
A következő 2030-as olimpián ugyanezt az elvet láthatjuk. hogy inkább sok kisebb központot igyekeznek megmozgatni, hiszen itt rendelkezésre állnak a létesítmények, nem egy gigantikus beruházásra van szükség, hogy egy várost felpumpáljanak az olimpiához. Úgyhogy ezek az elvek mindenképpen abban az irányba hatnak, hogy minél kevésbé kelljen bolygatni egy-egy országot vagy várost, és minél jobban szét lehessen teríteni akár a turisták által jelentett, mert azért mondjuk, vagy valljuk úgy be, hogy ez egy nyomás, hogy azért amikor hirtelen nagyon sok ember megjelenik egy helyen, ami szokatlan, az egy nyomást tud jelenteni. Ezt a nyomást is próbálják eloszlatni, illetve azokat a költségtényezőket, hogy egy helyen meg legyen minden. Így most nincs ez a kényszerhelyzet az új költségtakarékossági elveknek megfelelően, hanem a meglévő helyszíneket, meglévő szállásokat tudják használni, ami mindenképpen abban az irányba mutat, hogy picit terítik regionálisan az eseményeket.
Németh Viktóriát, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét hallották. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Emlékeztetni szeretném önöket arra, hogy az idei téli olimpiai játékokon ott lesznek kollégáim, Szép Zoltán és Kádár Zoltán, akik élőben fogják hozni a legfontosabb olimpiai híreket. Ez volt mára a Naprakész, köszönöm, hogy velem tartottak, a viszonthallásra.